Felkérem dr. Solymár Károly Balázs urat, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárát, a konferencia védnökét, tartsa meg nyitó előadását.
Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, főtitkár úr, rektor urak, kancellár urak, köszöntöm Önöket és tisztelt érdeklődők. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a jubileumi 30. Network Shopon előadást tarthatok. És egyben, hogy ez a 30. ilyen alkalom, úgy gondolom, hogy szükséges egy kis áttekintést adni, megállni, és megnézni, hogy mi minden történt itt az elmúlt években, mi az a program, ami elindult, mi volt ennek a célja, és hadd beszéljek Önöknek a fő mérföldkövekről. Nézzük akkor ezt a rövid áttekintést. Maga az iNézetev program 1986-ban jött létre. Ugye az alapvető cél az volt, hogy a kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységet egy komoly infrastruktúra támogassa. Ennek a kialakítása volt a cél. Ugye, amikor ma fejlesztünk infrastruktúrát, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebb dolgunk van ahhoz képest, mint ami az úttörőknek, azoknak volt, akik elkezdték ezt az egész tevékenységet, hiszen ma gyorsan megnézzük, hogy milyen nemzetközi trend, biztosítunk rá forrást, és tudjuk, hogy mit kell fejleszteni. Viszont a kezdetekben ez még egy nagyon erősen kutatásfejlesztési tevékenység volt. Nem csak a kutatásfejlesztést támogatta, az a tevékenység, amit annak idején 86-ban elindult program végzett, hanem maga is tulajdonképpen a kísérletezésnek a terepe volt, úgyhogy nem lehet eléggé csodálattal adózni azoknak, akik ezt az egész tevékenységet elkezdték. De az első nemzetközi közvetlen internet kapcsolat létrejötte. 91 volt, az NDF program indulása 92, és szintén jubileum az első HPC átadása 2001-ben. Ugye ezek Sun gépek voltak, és akkor alkalmas volt arra az akkori teljesítmény, hogy bekerüljünk a top 500-ba. Egyébként minden egyes fejlesztés ezt a top 500-as helyet biztosította, és az a célunk, hogy ezt jövőben is mindenkor megtartsuk ezt a helyezést, hiszen nem elég egy adott időpillanatban jónak lenni, folyamatosan egyre fejlettebb és fejlettebb megoldások jelennek meg. Fontos még megemlítenünk azt az időpontot, amikor maga a köznevelési intézmények ellátása, a SULINET, az NIF program része lett, ez 2013-ban történt. Én azt gondolom, hogy ide vezethető vissza az az óriási fejlődés, ami a köznevelési intézmények területén létrejött. Tehát a korábban rendkívül alacsony sávszélességgel bíró végpontok elérése, sebessége sokszorosára növekedett. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jót tett ezeknek a hálózatoknak, magának a SULINET hálózatnak, hogy az NIF program kezdte el gondozni. A Diákháló program már egy újabb mérföldkő, a digitális oktatási stratégián alapulva rendkívül fontos fejlesztések történtek, és történnek a jövőben is. A szuperős internet program 2014-es indulása ugyancsak nagyon fontos szerepet tölt be a hazai hálózati infrastruktúra fejlesztésében, hiszen itt jöttek és jönnek létre azok a sötét szálak, amelyeket a hálózat továbbfejlesztésénél fel lehet használni. És címszavakban még néhány nagyon fontos fejlesztés a Hubon Plus program keretében: videokonferencia rendszerfejlesztés, videautórium fejlesztés, látszik, hogy olyan eszközök fejlesztése is megtörtént a program keretében, amelyek nem tisztán hálózati megoldások, hanem az arra épülő, az oktatást, a kutatást támogató megoldások, vagy gondoljunk csak az EduID rendszer fejlesztésére, ami azóta is érés virágzik. Természetesen új szuperszámítógépek üzembe helyezése történt meg, és még nagyon sok egyéb eredményről tudunk beszámolni. És akkor a múltból kanyarodjunk rá a jövőbeli elképzelésekre. Az elsődleges fontosságú az, hogy Ilyen tulajdonképpen, hogy egy mondattal szeretnénk elmondani, mindenhova gigabites sávszélességet tervezünk. Minden oktatási, tehát legyen az közoktatás, felsőoktatás, kutatóintézet, és hozzáteszem egyébként a közigazgatás számára is, gigabites sávszélességet tervezünk. Ez természetesen szükség van arra, hogy a gerinchálózati kapacitás megfelelő legyen. Tehát alapvetően cél az, hogy állami érdekkörben, állami kezelésben, természetesen sok esetben bérelt hálózati szakaszokat jelent, legyen egy egységes, nagy kapacitású gerinchálózatunk, amely ki tudja elégíteni az egyes intézményeknek az igényeit, mégpedig olyan módon, hogy a folyamatosan növekvő sávszélesség igényeket kis költségnövekedéssel rugalmasan ki tudja szolgálni a hálózat. Ezt hívjuk digitális jólét gerinchálózatnak, amit egyre gyakrabban hallani magát ezt a kifejezést. A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat mellett ez a másik nagy országos kiterjedésű és jóval több felhasználót kiszolgáló hálózat egyébként, mint maga a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat. Ezen az ábrán sematikusan bemutatjuk, hogy hogyan kell elképzelni ennek a digitális jólét gerinchálózatnak a kialakítását. Ugye magának a hábónak kiterjesztésével, a járási székhelyekig történő kiterjesztésével valósulna meg ez a hálózat. Kulcs szó, hogy full fiber hálózatról van szó, tehát teljes mértékben végtől végig fényvezető alapú hálózatról. És amit már említettem, hogy praktikusan nincsen sebességkorlát, tehát a gigabites célokat teljesíteni tudjuk, az intézményi igényeket nagyon rugalmasan tudjuk kiszolgálni. Ez a hálózat egyébként már most is alkalmasabb arra, mint maga a távközlési gerinchálózat, hogy reagáljon az intézményi igényekre sokkal gyorsabban, sokkal nagyobb mértékben, tágabb határok között konfigurálható ez a hálózat már most is. Nagyon fontos, hogy nem késztermékekből, hanem nyersanyagokból építjük fel ezt a hálózatot. Hát nem az a célunk, hogy a távközlési szolgáltatók által kínált termékeket ők bránksózzák, az a célunk, hogy mi magunk építsünk fel hálózatot, építés alatt természetesen a bérlést is értem, azonban ahol csak lehet sötét szál bérlésre törekszünk, úgy gondoljuk, hogy csak ez a mód biztosítja azt, hogy zömében sötét szállal éljünk, hogy a folyamatosan növekvő igényeket ki tudjuk szolgálni, mégpedig színvonalasan. A digitális oktatás területén ugye említettem, hogy a Sulinet programba kerülése egy óriási lökést adott a köznevelési hálózatoknak, de azt gondolom, hogy akkor kezdődött el igazából egy használható hálózat kialakulni. Azt látjuk, hogy a kezdeti 1-2, maximum 3-4 megabites végponti sávszélességből, ha már elmondhatjuk, hogy átlagosan 190 megabit per szekundumos sávszélességről beszélhetünk ezeken a pontokon. És még egy rendkívül fontos fejlesztés volt a diákháló program keretében, az oktatási területeknek a wifi lefedése. Azt mondjuk most országosan, hogy 70%-os wifi lefedettség, ezen azt kell érteni, hogy minden olyan területen, amit oktatásra használnak az egyes intézményekben, az állami közoktatási intézményekben, azoknak a 70%-a le van fedve. Cél a jövőben, hogy a kollégiumok 100%-os lefedése is megtörténjen. Ezzel biztosítjuk azt, hogy mindenhol, ahol közoktatásban diákok tanulnak, ott praktikusan 100%-ban elérhető vezeték nélkül a gyors internet. Én azt gondolom, hogy a diákháló programnak ez ugyanolyan lényegi eleme volt, mint maga a sávszélesség bővítés. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a hálózatnak stabilnak kell lennie, védelmet kell biztosítani a támadások ellen, a káros tartalmak ellen, tehát nagyon fontos fejlesztések történtek a tartalomszűrés területén, komoly DDoS védelem épült ki, és egy központi Wi-Fi management központ is kiépült és működik. Én azt gondolom, hogy a jövőben sem szabad alábbadni a biztonsági szempontokból, és ennek a fejlesztésére is hasonló hangsúlyt kell fektetni, mint az utóbbi években. És mik a következő lépések? Ugye az, hogy létezik egy hálózat, ami gyors, az még nem elegendő magában, vagy az, hogy vezeték nélkül elérhető, annak az oktatási tevékenységet kell támogatnia. Az oktatási tevékenység, a digitális oktatás, remélhetőleg hamarosan újra az iskolákban kerül erre sor, az egy speciális mintázatot mutat. Tehát speciális módon kell kielégíteni a folyamatos hívásokat, figyelni kell, hogy milyen tartalmat próbálnak elérni a diákok, a köznevelési portált használják, a YouTube-ot használják, vagy más alkalmazást, és optimalizálni kell. Tehát nagyon fontos, hogy olyan módon kell az erőforrásokkal gazdálkodni, hogy ne egy vég nélkül erőforrás zabáló tevékenység folyjon, hanem ténylegesen az oktatási tevékenységet tudja ez a hálózat kiszolgálni. De azt gondolom, hogy a KIFÜ-nek nagyon fontos feladata lesz, hogy reagálni tudjon a tényleges oktatási igényekre, tehát egyéb IT fejlesztések is várhatók a következő években. Nagyon fontos, talán már említettem a köznevelési intézmények kollégiumi területein a Wi-Fi fejlesztést. Reményeink szerint ez egy-két éven belül befejeződhet. A HPC fejlesztésekre rátérve, hogy mi történt az első 2001-es HPC átadástól számítva. A jelenlegi helyzet az, hogy valamikor a top 500 helyre elég kapacitás, ma már erre bizony nem elegendő, és tulajdonképpen az egy szerencsés dolog, hogy elfogyott a kapacitás Magyarország, mert az azt jelenti, hogy használják a kutatóintézetek, használják az egyetemek, igény van a szuperszámítógép kapacitásra, ez bátran kijelenthető, és gyakorlatilag erről a fél petaflopsról több körben egészen 40 petaflopsig szeretnénk eljutni. Ennek az időtávját a 6-8 éve becsüljük, és ami már most látszik, mert hogy megindult a beszerzés, az, hogy első körben egy 5 petás szuperszámítógépet fogunk átadni, ez 22-ben elérhető is lesz a felhasználók részére, 22 Q1-ben. Látszik már a következő bővítés, tehát a plusz 15 petás bővítésnek a forráshelye az RRF-ben, és reményeim szerint a DIMOB-ban, Digitális Megújulás Operatív Programban további bővítésekre nyílhat lehetőség. Ami egy fontos váltás lesz, hogy azon túl, hogy a felsőoktatást és a kutatóintézeteket szeretnénk kiszolgálni a szuperszámítógéppel, egyre inkább a kis- és középvállalkozások felé is nyitni fogunk. Hát szeretnénk, és természetesen a közigazgatást se felejtsük ebből ki, utalva itt a Nemzeti Adatbanki Ügynökség ellátására. Ezen túlmenően maguk a KKV-k reményeink szerint felhasználói lesznek ennek a szuperszámítógépes kapacitásnak. Hát számos olyan IT alkalmazás van és lehet, amit most még a KKV-k talán nem is ismernek, de az egyéni üzleti tevékenységükben, eredményességükben óriási lökést jelenthet számukra. Ez a tevékenység KIFÜ számára egy nagyon speciális, más jellegű munkát fog jelenteni. Tehát itt nem kutatókkal kell kapcsolatot tartani, akik azért sok esetben nagyon jól ismerik, hogy hogyan segíthet nekik a szuperszámítógép, mint eszköz, hanem ez egyfajta értékesítési, érzékenyítési tevékenységet is fog jelenteni. A KKV-kkel úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb ebből a tekintetben bánni. És jövőről beszélve még Gigabit Magyarország 2030, ugye a SZIP folytatásáról beszélünk itt, hogyha a SZIP-ről egy gyors számvetést szeretnénk mondani, akkor megépült közel 20 ezer kilométer új optika, 86%-ban optikai fejlesztések történtek, a legkorszerűbb fejlesztések, tehát szerencsére már kevesen éltek azzal a lehetőség, hogy egy gyengébb technológiát erőltetnének, és látszik a DESI indexben is, a 18. helyről a 7. helyre ugrottunk előre, 18-ról 20-ra. És szeretjük ezeket a számokat nézegetni, illetve azt, hogy infrastruktúrában Magyarország tényleg a világ legjobbjai között van. Az átlagos letöltési, vezetékes letöltési sávszélességben az első 10-ben vagyunk stabilan a világon, tehát hogy ez nem tévedés. Viszont, hogyha megnézzük közelebbről, hogy egyébként gigabitben hogy állunk, akkor látjuk, hogy, hogy a 19. helyet foglaljuk el Európában. Tehát amikor valaki azt veti fel, hogy ne fejlesszünk infrastruktúrát, mert úgyis olyan jók vagyunk benne, akkor elég ezt a számot megmutatni, hogy azért ez a mostani igény és a jövőbeni igény, ebben már nem vagyunk olyan jók, ráadásul óriásiak a területi különbségek az országon belül. Tehát láthatjuk, hogy Közép-Magyarország egész jól áll gigabitben, de nézzük meg, hogy egyébként a rurális területeken vagy a különböző régiókban milyen óriási különbségekkel találkozunk. És a legfontosabb, hogy nem tehetünk különbséget Közép-Magyarország és nem Közép-Magyarország között, városok és vidék között. Azt gondolom, hogy a legfontosabb gondolat az infrastruktúra, és különösen a hálózatfejlesztés területén, hogy nincsenek, nem lehetnek területi különbségek. Ez ellen kell a természetes területi különbség, ugye létrejönnek, de ez ellen kell mindenkor küzdeni támogatásokkal. Még a hálózatoknál maradva azt láthatjuk, hogy az 5G felkészültségben a harmadik helyen vagyunk Európában. Megint csak nem szabad, hogy ez elbizakodásra késztessen minket, mert hogy ez pusztán arról szól, hogy a 5G-re alkalmas frekvenciákból elég sokat megnyitottunk és értékesítettünk, többnyire ezt méri ez a mutató, de majd, hogyha lefedettségi számokat megnézzük, akkor arra kell törekedni, hogy ott is Európa legjobbjai közé kerüljünk. Azt gondolom, hogy ennek érdekében még nagyon sokat kell tenni. Az is elgondolkodtató, hogy egyébként kiváló mobil szélessel van az országban, ugyanakkor legutolsók vagyunk a penetrációban. Tehát gyakorlatilag nem használja még a lakosság, a vállalkozások elég nagy mértékben a mobil szélessávot. Ennek érdekében is komoly tennivalóink vannak, különböző ösztönzők segítségével el kell érni, hogy igenis ezt a kiváló infrastruktúrát használják is. Én azt gondolom, hogy ez szinte az egyik legnehezebb feladat számunkra. Az ábra mutatja továbbá a Nemzeti Digitalizációs Stratégia céljait. Ugye említettem, hogy 2030-ra már a 100%-os gigabit lefedettség a cél. Lakosság esetében óvatosabbak vagyunk, ott 95%-ot írunk. Egyszerűen nem lehet, tehát a teljes körben biztosítani ez a fajta vállalás, ez sajnos ilyen módon nem tartható. A nagysebességű hálózati kapcsolatok fontosak ahhoz, hogy mesterséges intelligenciát, az IoT-t, a felhő technológiákat és más technológiákat ki tudjunk szolgálni. És akkor hadd térjek ki röviden arra, hogy a pandémia mit jelentett az életünkben. Ugye nagyon jó, hogy egy komoly, stabil működésre tudtunk támaszkodni, komoly előzményei voltak azoknak a tevékenységeknek, amit a pandémia idején ki tudtunk közösen fejteni. Ugye egy saját videokonferencia fejlesztést tudtunk bevezetni. Ez elmondható, hogy a teljes ITM és egyébként sok más szervezet azóta is ezt használja, ezt a PEXIP fejlesztést. Miniszterelnök úr rendszeresen vállalkozói érdekképviseletekkel és másokkal ezen a konferencián, videokonferencia rendszeren keresztül beszélt. Hát azt gondolom, hogy nagyon jól vizsgázott, ma is tulajdonképpen mindennapos használatban van. A szakképzési tananyagtár egy hét alatt állt össze. Tehát amikor szerettünk volna egy megosztó felületet arra, hogy a szakképzés számára, a közneveléssel nem mi foglalkozunk, a szakképzés számára korszerű tananyagok elérhetők legyenek, és azt annak a megosztását lehessen bírni, azt a terhelést, ami ezt igénybe veszi, ebben is tudtunk segítséget nyújtani. Egyébként a szakképzési tananyagtár Kréta integrációval rendelkezik, tehát a Kréta autentikáción keresztül érhető el. A járványmatematikai csoport nagyon sokszor hallhatják, olvashatják Röst Gergely, Szócska Miklós és másoknak a különböző elemzéseit, és egyébként ezeket az elemzéseket az operatív törzs számára is ez a csoport megismerhetővé teszi. Villámgyorsan biztosítottuk ennek a csoportnak a számára azt a speciális infrastruktúrát, azokat a speciális alkalmazásokat, ami alkalmas volt arra, hogy különböző előrejelzéseket tegyen ez a csoport, az ott dolgozó matematikusok, egészségügyi szakemberek a járvány tekintetében. Sávszélesség bővítést kaptak azok az intézmények, amelyek a járványügyi elhárításban részt vettek, szerverkapacitás bővítést, a nemzeti köznevelési portál működését ezzel gyorsabbá téve, felhőkapacitást biztosítottunk ezeknek az alkalmazásoknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy teljes egészében egy nagyon gyors reakciót és egy nagyon komoly képességet tudott felmutatni a szervezet és az abban dolgozók a pandémia kezelésében. Úgyhogy ezúton szeretném megköszönni minden dolgozónak, aki ebben a tevékenységben részt vett, azt a kemény munkát, amivel segítette a védekezést. És akkor végezetül sajnos Krisztián nem tud itt lenni, ezért röviden kitérnék arra, hogy adatközpont területén is van tennivalónk. Ugye Victor Hugo adatközpontot azért észleltük, hogy kinőttük, tehát ott az áramfelhasználás és egyebek már abszolút a határon vannak. Nem lehet és nem is kell természetesen feladni a Victor Hugo-t, de új adatközponti kapacitást kell mellé behozni, és a Wigner adatközpont ad helyet ennek az új adatközponti kapacitásnak. Itt összességében 300 négyzetméteren a legkorszerűbb biztonsági feltételek és üzemeltetési feltételekkel áll rendelkezésre az új adatközpont. Tulajdonképpen elmondható, hogy ugye a CERN kiköltözésével azért már egy nagyon korszerű helyszínhez tudtunk hozzájutni, de ezen még természetesen különböző fejlesztéseket hajtottunk végre. Ugye az a lényeg ennek az egésznek, azon túl, hogy egy működésbiztonságot ad, hogy költséghatékonyabb is lehet. Hát olyan fejlesztési pénzeket tudtunk ide összpontosítani az adatközpont fejlesztésére, ami végső soron az intézmények számára teszi jóval költséghatékonyabbá a rendszereiknek a működtetését. És a jövőben, ezt talán nem tudom elégszer hangsúlyozni, biztonság, üzembiztonság lesz a legfontosabb. Tehát az oktatási hálózatokra már egészen máshogy kell gondolnunk, mint korábban. Azzal, hogy egyre inkább támaszkodni lehet arra, hogy ezek jó minőségű hálózatok ténylegesen támogatják a digitális oktatást. Így egyre több funkciót fognak majd a döntéshozók ezekre a hálózatokra telepíteni, és egyre nagyobbak lesznek az elvárások. Tehát a biztonság, a rendelkezésre állás, az én azt gondolom, hogy abszolút a nemzeti távközlési gerinchálózathoz fogható lesz, sőt bizonyos esetekben talán annál komolyabb elvárásokat is támasztunk ezen hálózatokkal szemben. Egy ilyen nagyon gyors áttekintést szerettem volna adni, és még egyszer gratulálok a 30. jubileumi rendezvényhez, és még egyszer tisztelettel adózom mindazok munkája felett, akik annak idején elkezdték ezt az egész infrastruktúra fejlesztést, és úttörőként az első lépéseket megtették. Nekünk már ezen az úton tulajdonképpen viszonylag könnyű volt tovább haladni. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönöm szépen, és köszönöm a jó kívánságokat is!